Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
Ez pedig itt az Ember a Földön. Talán emlékeznek rá, hogy bő egy évvel ezelőtt, akkor még Marci nem tartott velem műsorvezetői minőségben, beszélgettem egy fantasztikus nővel, egészen konkrétan az újrahasznosított, vagyis upcycling ételekről. Talán a rendszeres hallgatóinknak rémlik, hogy felmerült, hogy a sörfőzés mellékterméke, a sörtörköly milyen csodálatosan használható akár granulákba, és akkor ez a hölgy, nevezzük nevén Dalmadi Julcsi, éppen akkor tesztelt, vagy akkor találta ki egy krékert, amit én meg is kóstoltam adásban, és akkor közösségi finanszírozásban próbálta elindítani ezt az egész kréker dolgot. Jelentem, azóta ezek a krékerek már a polcokon vannak, úgyhogy muszáj volt ismét meghívnunk a Dalmadi Julcsit, hogy beszélgessünk egy kicsit az upcycled élelmiszerről, de most már hagyományá vált nálunk, hogy egy idézettel kezdünk, úgyhogy hallgassák, hogy mit mondott Dalmadi Júlia. Nem az a kérdés, hogy mit fogunk enni 30 év múlva, hanem az, hogy képesek vagyunk-e most úgy dönteni, hogy legyen mit ennünk akkor is. Julcsival fogunk ma beszélgetni, ha tehetik, tartsanak velünk. Szia Julcsi, köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
Szia Julcsi.
Sziasztok, köszönöm a meghívást. Milyen szépeket mondtam már egy éve is.
Hát
most
igen.
Kicsit így.
Hát igen.
Még ilyet.
Igen, nagyon-nagyon szofisztikált vagy, de hogy értsék is hallgatok, hogy miért van ez. Julcsi, minden adást úgy kezdünk, hogy szemléltetjük az életrajzával velünk szemben.
Valaki esetleg nem lenne képbe életed minden apró kanyarával, akkor majd most felzárkóztatjuk.
Rövid leszek. Igen. Dalmadi Júlia, élelmiszeripari innovátor, fenntartatósági tanácsadó és a Second Taste alapítója, aki hisz abban, hogy a jövő étkezési szokásai nem csak egészségesebbek, de környezetbarátabbak is lehetnek. Pályafutását a gasztronómia és a fenntarthatóság határmedzséjén kezdte, mára pedig meghatározó hangja lett azoknak, akik újra gondolják, mit teszünk és miért. A Second Taste nevű kezdeményezése, vagy hát én így hívom, de majd így kijavítasz Julcsi, olyan alternatív élelmiszereket és élelmiszer élményeket kutat és fejleszt, amelyek válaszokat keresnek a klímaválság, a túlfogyasztás és az élelmiszerpazarlás kihívásaira. Munkája során együtt dolgozik kutatókkal, élelmiszeripari szereplőkkel és dizájnerekkel, hogy a fenntartható táplálkozás ne csupán etikus, hanem ízletes és izgalmas is legyen. A jövő konyháját nem csak tudományos oldalról közelíti meg, előadásaiban, akár workshopjain és edukációs projektjeiben aktívan foglalkozik az élelmiszerhez való viszonyunk újraértelmezésével. Fontos számára, hogy a változás ne lemondásként, hanem lehetőségként jelenjen meg a fogyasztók számára. Próbáltam kicsit olyan jelenni, Julcsi, hogy ne konkrétan az óvodától vegyük végig, hogy mivel foglalkoztál, mert találkoztak veled a hallgatók, viszont volt valami, amit kihagytam, szerinted is szeretnéd elmondani, mert az elmúlt egy évben fontos történet volt az életedben?
Amúgy nagyon tetszett, köszönöm.
Átküldöm majd.
Ez is jó hangzik, igen, ezt fel fogjuk használni, szerintem. Fú, hát nagyon sok minden történt egyébként az elmúlt egy évben. Hol kezdjem? Kezdjem a crowdfunding, a közösségi finanszírozó kampánya.
Akkor indítsuk onnan, igen.
De pár szóban létszik, ismertesd már nekünk, mert nem biztos, hogy mindenki hallotta, vagy hallgatott minket akkor már, hogy ez az upcycled élelmiszer, ez tulajdonképpen mit akar?
Jó, definíciót fogok most akkor adni. Vagy
mindenki vegyen el egy papírt és egy tollat.
Igen, mindenki vegyen egy papírt és egy tollat, és mostantól jegyezze meg, és amikor legközebb sört iszik, és akkor el tudja ő is mondani, hogy mi az a sörtörköly, az upcycling, mekkora péntek esti sztori lesz ebből.
Ez sörözős nyár este, most mindenki a sörről fog beszélni. Egy órán keresztül?
Szóval az upcycling magyar megfelelője az értéknövelő újrahasznosítás. Szerintem ez a legfontosabb része ennek, tehát mi nem azt csináljuk, hogy fogunk valamit, majd ugyanazt készítjük belőle. És akkor itt talán szeretném elmondani, hogy ugye ismerjük már a recycling, tehát az újrahasznosítás fogalmát, van egy másik fogalom is, amit most behozok, csak hogy így valami újat is mondjak, a downcycling, ami meg az érték csökkentő újrahasznosítás. És akkor mindegyiket szerintem egy példával értelmezném. Ugye az újrahasznosítás nagyon-nagyon sokat hallunk, főleg azért, mert élenjáró vállalkozások vannak Magyarországon, akik az alumínium újrahasznosításával foglalkoznak, ezzel mindenféle más termékeknek zöldebb köntöst adva, de ebbe most nem menjünk bele. Tehát az alumínium például egy olyan alapanyag, amit viszonylag kevés értékcsökkenése újra lehet hasznosítani, és utána ugyanarra a funkciójára használni. Tehát az lehet sörös doboz.
Aludobozból újra aludoboz lesz.
Így van. Uh-huh. Ez ugye az újrahasznosítás, tehát recycling. Akkor a downcycling azok a megoldások, amikor valaminek alacsonyabb értéke lesz, és itt majd lehet, hogy lesznek kommentelők, akik beleállnak ebbe, de legyen, mert a cápák közöttben is nagyon örültem, amikor a sörtörkő felhasználás akkora érzelmeket keltett másokban. Szóval a downcycling is megoldás egyébként, mert akkor nem kidobunk valamit, vagy nem pazarlás történik. Ilyen például az állati takarmányozásra, amúgy a komposztálásra, és a bioüzemanyagra felhasznált újrahasznosítás is. Uh-huh. Most ugye már az élelmiszer hulladékra, uh-huh, vagy a melléktermékekre fókuszálok. Tehát, hogyha a sörtörköly állati takarmányozásra van felhasználva, az érték csökkentő újrahasznosítás. Igen, mert valamikor majd lesz belőle valamilyen fehérje, amit elfogyasztunk, de alapvetően nem azt a potenciált hozzuk ki az alapanyagból, amire
benne van.
Ami benne van. És akkor van az upcycling, az érték növelő újrahasznosítás, és akkor maradjunk a sörtörkölynél. A sörtörkölynek hihetetlenül magas a fehérje, a rost tartalma, van B-vitamin tartalma, és még sorolhatnánk mi minden. És egy csomó ilyen élelmiszert keresnek a fogyasztók. Uh-huh. Nagyon sok élelmiszer fejlesztés zajlik azzal kapcsolatban, hogy úristen, mit adhatnánk még hozzá ehhez a termékhez, hogy rá tudjuk írni azt, hogy magas a fehérje tartalma. Hát csak használj bele sörtörkölyt például. Van más melléktermék is egyébként, ami hasonlóan magas fehérje tartalommal bír, és upcycled alapanyag, vagy melléktermék. Na de, mivel mi ebből valami olyan élelmiszert hozunk létre, ami utána tápértékben, tápanyagban dús, és egyébként valami olyan terméket hoz létre, amire szüksége van a fogyasztóknak, így mi magasabb értékre emeljük ezt az alapanyagot, legyen ez egy reggelizőpehely, egy kréker, vagy bármilyen más élelmiszer, ami utána a polcra kerül. És akkor mellékesen, ami már nem az upcycling része maga, azért ezek az élelmiszerek azért is fontosak a mi ellátási láncunk szempontjából, mert pontosan tudjuk, hogy végesek az erőforrásaink, legyen ez alapanyag, víz, bármi. Tehát, hogyha az én granulámhoz 30%-kal kevesebb zabot kell termelni, mert én 30%-nyi sörtörkölyt rakok bele, akkor annyival kevesebb vizet és más erőforrást használtam fel az előállításához.
Na jó, de most biztos kérdezik azt, hogy oké, de én szeretem a zabpelyhet, és onnan tudom, hogy szeretem a sörtörkölyt.
Meg kell kóstolni,
ezt mondod.
Úgy nevezett, teljesen.
Tehát ezt mondod a szkeptikusoknak, hogy meg kell kóstolni. Igen. Ez az első.
Igen, a neofóbia egyébként az egyik legnagyobb ellenségünk, de amúgy nem csak az upcyclingnak, vagy az upcycled élelmiszereknek, hanem úgy alapból bármilyen élelmiszer innovációnak, és ide nagyon szívesen behozom azt az adatot, és akkor ez nem megkérdőjelezhető, hogy én rendre adok elő élelmiszeripari rendezvényeken, amiért nagyon hálás vagyok, hogy ugye platformot kapok arra, hogy beszéljek ezekről a dolgokról, és van egy élelmiszer innovációs rendezvény minden májusban, ahol az elmúlt években mindig előadok, és az előző évben csináltam egy ilyen trükköt a végén, hogy mérjük fel, hogy mennyire támogató a közönség az innovációkkal kapcsolatban, vagy hogy ők mennyire nyitottak ugye új dolgokra, és ilyen kérdések voltak feltéve, hogy hányszor veszel le új terméket a bevásárlásod során a polcról? Tehát nem mentünk ilyen nagyon szakmázásba, hanem tulajdonképpen a fogyasztói szokásokról kérdeztük őket, vagy hogy honnan informálja magát magyar innovatív márkákról, termékekről, figyeli-e ezeket, ilyesmi. Tehát 96%-a a válaszadóknak, akik egy ilyen konferencián ültek, tehát valamiféle érdekeltségük van a témában. 96%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy ő támogatja az innovációkat. Majd 27%-uk elmondta, hogy csak 27%-uk mondta azt, hogy leemel új termékeket polcról. Tehát itt a probléma ez az, hogy persze elmondhatjuk magunkat.
Lojálisak. Megtalálták egyszer azt, ami tetszik nekik, és innováció, igen, és utána halálokig. Szóval a szokásaink rabjai vagyunk.
Így na van. És miért van az, hogy nincs erre még mindig egy magyar szó? Mert ez amúgy Katát mindig szokták egyébként a hallgatóink megszólni, hogy miért használja azt az ott, hogy DIY, ugye?
Meg upcycling.
Mert hogy valójában, és ezzel szerintem amúgy nem lehet senkit megkövezni, mert azt gondolom, hogy tényleg ez legyen egy magyar rádióműsor. Magyarországon miért nincs az upcyclingnek megfelelője?
Van. Értéknövelő újrahasznosítás.
De ez két szó.
Hát kicsit hosszú.
Viszont igen, az a baj, hogy az újrahasznosítás ugye nem igaz, pont most mondtam el, mert az a recycling, tehát aha, hozzá kell tenned, és az up, ebből a szempontból az angol kifejezés így sokkal egyszerűbb, mert ott csak lecserélted a re szót, vagy részt az ápra, és akkor így megvan. Én nem vagyok ellene egyébként a magyar kifejezésnek egyáltalán, viszont a superfoodnak is van magyar kifejezése. Csak hogy így menjünk bele.
Szuper élelmiszer.
Vagy nem tudom.
De akkor most megragadnám az alkalmat, és a hallgatókhoz fordulnék. és meghirdetnék egy ilyen játékot. Legyenek kedvesek, hogyha van ötletük az upcycling kreatív újrahasznosítás, értéknövelő újrahasznosítás, újrahasználat, ezek merültek fel eddig, nem tudom, az elmúlt időszakban. Ha van ötletük arra, hogy mi lenne a legpontosabb magyar kifejezése ennek a szónak, tegyék meg, hogy a YouTube csatornán ez alá az adás alá oda kommentelik.
És szavazzatok egymás ötleteire, és akkor majd záporozhatnak
a lájkok. Hát ha elmondhatjuk, hogy megalkottuk azt a magyar verziót, ami valóban használható, nem végtelen hosszú, nem elriasztó, és kifejezi azt,
igen,
a szót.
És akkor gondoljatok bele, hogy ezt mondjuk a következő 10 évben használhatnánk, mint kifejezést, mert én remélem, hogy utána elérünk arra a pontra, hogy már nem kell megjelölnöd egy élelmiszert, hogy az upcycled, hanem egyszerűen minden élelmiszer gyártásánál, amikor elkezdik a fejlesztést, akkor azon fognak gondolkozni, hogy és amúgy milyen olyan alapanyag van, ami egy másik gyártás mellékterméke, vagy esetleg feleslegként keletkezik valahol, és már úgy kezdenek el fejleszteni egy terméket, hogy alapból van benne ilyen alapanyag. Tehát én hiszem azt, hogy az összes úgynevezett feldolgozott, de nem a nagyon feldolgozott élelmiszer, az amúgy lehetne upcycled, hogyha egy kicsit kreatívabban gondolkoznánk, meg alapanyagokként gondolnánk
ezekre a dolgokra. Épp ezt akartam kérdezni, hogy most annyi szépet és jót elmondtál már akkor is, meg most is a sörtörkölyről. Hogy a fenébe van az, hogy ez még nem jutott eszébe senkinek, vagy nem nincs annyira fókuszban, hogy ezt
kire gondolsz, hogy senkinek? Bocsánat, azért kérdezem, hogy te egy nagy globális cégre gondolsz.
Igen, tehát hogy miért nem?
Eszébe jutott már.
Csak? Nem tudunk róla?
Hát most még lehet, hogy ide nem biztos, hogy eljutott, de akkor beszéljünk a nagy globális cégekről, meg hogy miért nem csináltuk ezt. Kezdjük ott, hogy volt egy pont az iparosodásnál, amikor az volt a cél, hogy neked van egy fő terméked, és annak a gyártásának a hatékonyságát kell növelned. Uh-huh. Így, ami melléktermékként keletkezik, az nem a hatékonyságot. Ott attól neked csak meg kellett szabadulni, erre kialakultak szokások, megoldások, legyen ez állati takarmányozásra, elviszi valaki, fizetek azért, hogy elvigyék tőlem, stb. Szóval, hogy ezért szerintem senki nem lehet megkövezni, hogy volt egy megoldás, ami tök jól működött, és ő nem gondolta, hogy ebből amúgy értéket tud teremteni.
És kidobta.
És így van, hát nem kidobta, átadta valami más megoldásra. Mm. És ez így rendben van. Vannak olyan cégek, akik elkezdtek ezzel foglalkozni, olyanok, akiknek egyébként magyarországi érdekeltsége is van, és elkezdtek belőle liszteket gyártani. Csak hogy ennek a nagy gyárnak még mindig a fő terméke a sör lesz.
Ja.
Tehát ez egy másfajta
másodlagos üzletépítés.
Ugye nagyon sok nagy vállalatnál lehet azt már látni, hogy van egy új részleg, amit úgy hívnak, hogy új üzleti területek. És akkor elkezdik kutatni, hogy ők még milyen területen tudnak megállni a lábukon, vagy akármilyen fejlesztéseket csinálni. Ez amúgy fontos szerintem, főleg a COVID után mindenkinek rá kellett arra jönnie, hogy nem elég egy dologgal foglalkoznod, hanem hogy tényleg több lábon kell állni. És ezt megnézhetjük például egy másik konyhai berendezéseket gyártó cég is elkezdett azzal foglalkozni, hogy be tudnak-e lépni a hidropóniás mezőgazdaság területére. Mert hogy nekik van egy tudásuk, ami műszaki, az felhasználható arra, amit a mezőgazdaság keres, tehát miért ne lehetne ott is egy lábuk. Ugyanígy vannak olyan sörgyártók, akik elkezdtek már azzal foglalkozni, mit tudnak csinálni, azon kívül, hogy peletként elküldik valahova máshova a sörtörkölyüket, viszont nem biztos, hogy megvolt házon belül az a tudásuk, hogy abból hogyan legyen majd eladott alapanyag.
Ezt akartam
alapanyag.
Pont kérdezni, bocs, hogy beleszólok, mert ugye most ezt mondod, hogy milyen típusú cégek foglalkoznak már ezzel, de Magyarországon évente több 100 000 tonna élelmiszer végzi hulladékként, tehát sokszor már a termőföldtől is egyébként. Na de hogy hol van a legnagyobb veszteség a rendszerbe, tudjuk-e ezt? Látod-e, hogy nyilván mit lehet tenni ellene, azt most elmondod, mert szinte majdnem, hát akár az olajgyártásnál is tudnánk felhasználni végterméket, a sörgyártásnál, meg gondolom több mindenhol.
Nagyjából minden gyártásnak van mellékterméke, nem biztos, hogy mindegyiknek érdemes foglalkozni a melléktermékével így újrahasznosítás szempontjából. Ez mindig amúgy esetfüggő, mert hogyha túl sok energiát kell ahhoz felhasználnod, hogy utána abból használható alapanyag legyen, akkor az megkérdőjelezhető, hogy tényleg nem a downcycling volt a megfelelő irány. Szóval szerintem ezzel is, meg én talán ezt is elmondtam tavaly is, hogy én nem hiszem azt, hogy az összes sörtörkölyből majd élelmiszer fog keletkezni, én azt hiszem, hogy egy részéből keletkezhet, vagy felhasználhatjuk egy részét élelmiszernek, másik része továbbra is mehet állati takarmányozásra, hogyha ezzel kicsit tudunk segíteni azon, hogy nem monokultúrába szóját termeljünk állati takarmányra, akkor legyen így. Szóval ez egy elég összetett dolog. Na de, hol keletkezik a legtöbb? Ez változó egyébként, régiótól függ. Szóval ez nagyon, lemehetnénk nagyon picibe, meg aztán ugye európai szintre is. Európai szinten elmondjuk, hogy amúgy a fogyasztónál keletkezik a legtöbb. A háztartásokban, mert rosszul értelmezi a minőségét, megőrzi dátumot, meg nem jól vásárol be, meg nem tudom micsoda. És ez amúgy nagy részt, ez visszakövethetetlen, úgyhogy elég könnyű szerintem így ráfogni, hogy a fogyasztónak a hibája. És aztán utána van az, hogy a szupermarketek egyébként nagyon ügyesen kialakították már a saját hatékony rendszerüket. Mert ott van egy minőségellenőrzés a beszállításnál, hogyha ő az esélyt látja annak, hogy az a termék rajta maradna valamilyen okba, akkor már nem veszi át. Tehát hozzá már egy része a dolgoknak be se kerül, hogy aztán az nehogy véletlenül...
De sérült zöldségekről beszélünk, vagy
én nem mondanám, hogy sérült, mert hát ugye a gomba az nálunk...
Hibás.
Így van, igen. Ugye a gomba nálunk egy pont egy ilyen alapanyag, amit felhasználunk egy közös fejlesztésünkben egy másik céggel. Azok a gomba, tehát én konkrétan láttam azt az eszközt, amivel a gombának a méretét néz. Tehát ha annál kisebb, nagyobb, akkor az nem megy be a szupermarketbe.
A nagyobb se.
Nem. És hogyha van rajta a pötty, vagy valamiért, biztos ismeritek, a csiperkének a belső részén van egy ilyen kis hártya, ami így össz...
Igen. Igen.
Hogyha az elkezd kinyílni, ami a hűtődben, te látod is, ahogy ez történik ez a folyamat, ugye ez csak annyit jelent, hogy kicsivel később lett szüretelve, vagy tovább állt valahol, vagy nem tudom, akkor már akkor se veszik át. Szóval, hogy vannak ilyen dolgok, tehát ott akkor be se kerül ugye a oda a az raktárba, az üzletbe,
teljesen
stb.
Egészséges élelmiszer nem kerül be, mert hogy szépséghibás.
Okay. És utána nagyon-nagyon jó készletezés van, meg raktárak, meg stb. Tehát ami ott keletkezik, ami még mindig szignifikáns lett, ezt nem szabad elfelejteni, azért, mert azt mondjuk, hogy egyébként körülbelül csak 5%-a keletkezik az élelmiszer hulladéknak a kereskedőknél, attól az az 5% még mindig egy elég nagy
mennyiség.
Hát
mennyiség. Hogy? Hát de mennyi kereskedőnek az 5%-a?
Így van. Tehát, hogy azért erre továbbra is kellenek megoldások, úgyhogy ezért, amik léteznek, szerintem zseniálisak, meg hogy lehet most már ezeket, nem tudom, kicsit kedvezőbb áron megkapni. Például bár azért ugye itt is szeretném elmondani, hogy én szerintem az nem feltétlenül jó hosszú távon, hogyha arra ösztönözzük az embereket, hogy olcsóbban próbáljanak meg élelmiszert vásárolni, mert az élelmiszer előállítása továbbra is pénzbe kerül. Tehát nem tud olcsóbb lenni, nem tudunk olcsóbban gyártani, mert az alapanyagárak ugyanúgy mennek fel. Szóval.
Darás fészekbe nyúltunk. Julcsinak vannak
gondolataim, de persze mindent mentsünk meg, ahol csak lehet. Csak ne használjuk egyébként... az olcsó szót pozitív jelzőként az élelmiszerre, mert az nem az.
De akkor szerinted az államnak mondjuk kellene, vagy az államoknak ebben valamilyen szerepet vállalni, hogy az ilyen élelmiszerek előre törhessenek? Mert ugye nyilván szerintem ez ettől is függ, tehát annyi mindent szabályoznak például Magyarországon, belenyúlnak a piacba, miért nyúlnak bele olyan szinten a piacba, hogy a nagy fejű gombát is át kell venni, és ha te azért küldted, legyen egy szabályozás arra, hogy ezt nem küldted vissza csak ezért. Mert azért ez az ember, tehát, vagy erről egy kampány, hát a Nébiknek annyi kampánya van, mi nincs arról kampány, hogy a nagyfejű gomba még finomabb is. Tehát most nem tudok írtam más, hogy ez a vicces sztori, ugye a gomba.
Én ismerek olyan alakokat, lakossági szinten, tehát az egyénről beszélünk, akinek az a dilie, hogy direkt kikeresi a sérült, nem szabványos, szépséghibás cuccokat, mert ugye ezt más úgyse fogja megvenni, akkor nem maradjon.
Szokták mondani, hogy mindig azt a banánt vedd, aki egyedül van, vagy ami egyedül van, mert banán, az szívi banán, igen. Na, de figyelj, nekem van egy érdekes felvetésem.
De várj, nem válaszoltam arra, hogy miért nincsen.
Nagyon-nagyon sok szempontból lehet megközelíteni ezt. Viszont még befejezem az előző válaszomat, nagyon nagy része a pazarlásnak az ellátási lánc elején történik, tehát a termelőföldektől a szállítmányozáson, a feldolgozáson keresztül. Ezek amúgy a fogyasztó szempontjából lehet, hogy eddig ilyen láthatatlanok is voltak, tehát nem is feltétlenül tud róla, hogy ez létezik. Egyébként itt, és ez egy 2018-as adat, szóval lehet, hogy frissítenem kellene most már megnézni, hogy csináltak-e újabb kutatást ezzel kapcsolatban, de annak idején Magyarország ebből a szempontból egyébként így kiugrott az európai szintől, mert nálunk sokkal-sokkal több keletkezett ezen a részen. Simán lehet, hogy ez azóta optimalizálva lett, de a lényeg az, hogy bőven keletkezik olyan felesleg, és akkor van ugye az, amit mondtunk, például a gombák, ami csak esztétikailag nem megfelelő, meg melléktermék, ami egyszerűen csak ugyanúgy tápanyagdús, és fel lehet még használni. Ezeket ugye el kell különíteni egymástól, mert ezekkel az, hogy hogyan dolgozunk velük is nagyon különböző, mert nem lehet kiszámítani, hogy mennyi gomba lesz csúnya, azt viszont ki lehet számítani, hogy mennyi sörtörköly keletkezik egy sörgyártás után. És ezt is meg kell érteni, hogy egy gyártó akkor fog nekiállni valamilyen alapanyaggal kísérletezni, vagy egyáltalán elgondolkodni azon, hogy használja, ami kiszámítható lesz. Szóval, hogy nekünk ez nagyon sok munkánk, hogy amikor valami kiszámíthatatlan mennyiségben keletkezik, azzal hogyan tud tervezni egy gyártó, vagy meggyőzni arról, hogy de akkor is érdemes ezzel foglalkoznia. Szóval, visszatérve az, hogy milyen szabályozási rendszerek támogathatnák ezt, szerintem nem ilyen egyszerű az élelmiszeriparban, nagyon sok résztvevő van benne a fogyasztó, van benne az állam, van benne a gyártó, a kereskedő, mindenki. Szerintem lehet próbálkozni megoldásokkal, ezek csak akkor tudnak működni, hogyha ezek a döntések közösen vannak meghozva a résztvevőkkel. A legnagyobb probléma az, hogy bevezetünk egy szabályozást, amit kitalál az állam, vagy bármilyen szervezet.
Nem lát bele igazán.
És hogy nincs ott. Nem tudjuk azt elkerülni, hogy ne legyen szigorú minőség ellenőrzése egy szupermarketnek, viszont nem az van, hogy minden egyes gombát megnéz egy raklapon, hanem kiválaszt belőle valamennyit. Mert ez a hatékonysága az ő működésének, és ahhoz, hogy ki tudja szolgálni a fogyasztó igényeket, hogy mindig, mindenhol minden elérhető legyen, ahhoz ezeket a rendszereket kell alkalmaznia.
Valamilyen standardet muszáj felállítani.
Igen, viszont azt hiszem, és ugye ezért dolgozunk mi együtt kereskedelmi láncokkal most, hogy egy kereskedelmi láncnak lehet egy olyan beszállítói programja viszont, ahol azt mondja, hogy nézd, én ezt a gombát már nem tudom kirakni a polcra, de ott van az a gyártóm, aki fel tudja dolgozni. Tehát nem visszaküldi a Dél-Magyarországra a szállítmányt, hanem oda irányítja azonnal, ahol lehet, hogy nem ugyanazon az áron, lehet, hogy valamennyivel kevesebbért, lehet, hogy másodosztályú termékként, de a feldolgozó át tudja venni, és abból hozzáadott értékű élelmiszert készíteni. Szerintem erre van lehetőség. Ebben meg remélem, hogy mi majd tudunk segíteni a résztvevőknek, hogy ez kialakuljon.
Igazából ez szabályozás szinten is kvázi, hát hagyva van, ha nem is támogatva.
De ez hagyva lenne, igen. Ami a másik, szerintem ilyen szabályozás szinten problematika az, hogy ez régiótól függ, hogy ki hogyan értelmez egy szabályozást, ezt ugye látjuk más területeken is. És hogy például van olyan megye Magyarországon, ahol tudom, hogy nem tudnék a sörtörköllyel foglalkozni, mert az ott éppen aktuális
vizetés.
Így van, ezt nem engedélyezni.
Jó, hát nekem
miért
akkor...
Miért hivatkoznak? Hát,
mert hogy az már hullad. Tehát, hogy igen, itt ez egy nagyon...
Tehát ez egy teljesen egyéni faktor, hogy az ott ülő névikes...
Ez egy értelmezési faktor. Nem egyéni, ez egy értelmezési faktor. És hogy igen, vannak olyan sörgyárak, ahol mi egyébként nem tudjuk használni a sörtörkölyt, mert ahova ő gyűjti, az már igen, a gyáron kívül egy silóba megy, ami szabad ég alatt van, ami stb.
Tehát értelmszerűen... Kvázi hulladéknak van kezelve.
Így van. Tehát azt én ebben a formában nem tudnám átvenni. És akkor nekem, hogyha az a sörgyár mindenképpen szeretne velünk dolgozni, és mindenképpen szeretne élelmiszert a sörtörtőjéből, akkor az első lépés nálunk az lenne, hogy a helyi nébihel majd ki kellene alakítanunk egy olyan infrastruktúrát nála, ahol nem hagyja el az üzemterületét a sörtörköly, olyan tárolóba gyűjtjük, ami élelmiszerbiztos, és stb. Tehát ez az, amit valahol könnyen ki lehet alakítani, van, ahol nem annyira könnyű kialakítani.
A szabályozásról jutott eszembe még ez a magyar közétkeztetéses sztori, hogy például én azt gondolom, hogy különösen kórházamon vagy iskolákban ugye a tápanyagdús étkezést kéne népszerűsíteni, meg a tájtag, ez is van. Hát, hogy miért nem lehet ebbe a rendszerbe beépíteni ezeket az élelmiszereket, és nem feltétlenül csak és kizárólag a krékerre gondolok, de ugye nyilván csomó mindent lehetne belőlük készíteni, nem még nem gondolkodtatok? Hogy konkrétan, mert ugye így nem az van, hiszen egy menzán nem azért...
Nem kell meggyőzni az egyént, hanem hogy, kvázi ezt kapja a suliba.
Hogy az abból a gombából, mindig a gomba jut eszembe, mert ezt mondta, és ez egy tök jó példa, de nem csak a gombából, de akár a sörtörkő is egy olyan alapanyag, amiből nagyon tápanyagdús, fehérjedús ételt lehet készíteni olyan embereknek, akiknek szükségük van rá.
A közétkeztetésben szerintem nagyon nehéz lenne az ilyen feleslegeket esztétikailag azt az alapanyagot bevinni, ami kiszámíthatatlan mennyiségben keletkezik. Mert hogy nekik nagyon feszített tempóban megadott mennyiségű élelmiszert kell gyártani, ahhoz nekik a beszerzést nem éppen aznap, vagy két nappal előtte, tehát hogy az egy ilyen precíz rendszer, amiben ő tud dolgozni és működni.
Tehát a gomba nem megy, nem fér be.
Tehát ez
sörtörköly befér?
A sörtörköly befér nem abban a formában, hogy azonnal a sörgyártótól, mert hogy az ugye...
Alsóbb a sörtörkés tészta.
De amúgy, fura, ez, de amúgy ilyen van. De, ja Istenem, hát persze. Ez például pont lehetne, mert ugye azzal a rost tartalmát meg a fehérje tartalmát tudnánk
hát
a,
igen, az igen, de dietetikus örülne neki. Hát még bizony. Van az étlapet hétre, amennyi fehérjét kaptak.
Úgy tudnánk beépíteni a közétkeztetésbe ezeket az alapanyagokat, hogyha a már eltartható formájukban kerülnének be. Uh-huh. Tehát mi például dolgozunk sörtörköly liszttel, ami jelenleg nem Magyarországon készül, de amint lenne rá felvevő piac, mondjuk a közétkeztetés nagy mennyiségben rendelni, vagy valaki más nagy mennyiségben rendelni, akkor lenne értelme kialakítani erre egy feldolgozó üzemet. De tulajdonképpen a sörtörköly szárítható, liszté formálható, és bizonyos mennyiségben helyettesíthető vele a normál liszt. Tehát ez azt jelenti, hogy ha elkezdjük használni a sörtörköly lisztet a búzaliszttel a tésztagyártásban együtt, akkor azzal amúgy magasabb tápértékű termékeket tudunk létrehozni. De hogy itt mondjak olyat is, vagy tudnánk amúgy gazdaságilag is előnyöket hozni ezzel, mert például a stout típusú sörök sörtörköje, az egy nagyon, pörkölt, azok a barna sörök, ilyen pörköltebb maláta. Annak az íze is sokkal ilyen pörköltebb, magyarosabb, csokoládésabb. Tehát ezt már
van
tudjuk.
Van egy gurmé értéke is a dolognak.
Így van, és tudjuk azt, hogy körülbelül 25%-ig helyettesíthető lenne a kakaópor ezzel a sörtörköly liszttel, anélkül, hogy elveszítenénk bármilyen
a kakaóliszt,
vagy a... Így van. És az mondjuk valljuk be, 400%-kal nőtt a kakaó ára az elmúlt években, mert annak az ellátási láncnak ugye már nagyon a végét járjuk, és hogy ha tudnánk helyettesíteni sörtörköly liszttel 25%-ban, akkor az mindenkinek jó lenne.
Hát 25%-kal megnövelnénk az elérhető kakaó ivási időt.
Hát a csokoládét, meg mindent.
Igen, van már olyan termék egyébként, ami kakaómentes csokoládé, nem csak upcycled verzióban, de pont
fehér
ezt csak, a...
Nem vicceltem csak.
Nem, van egy dán cég, aki sörtörkölyből készít.
Na de Júlcsi, figyelj, te innovátor vagy, és az innovátorokról beszélsz, mert ez nekem teljé, tehát a dán cég, aki ilyen csokit csinál, vagy mondod, hogy valahol készül a sörtörkölyből liszt, ez melyik országban
ez
van?
Is Dánia.
Ez is Dánia.
Szóval velük dolgozunk mindaddig, amíg nem érjük el azt a pontot, hogy most már megérni Magyarországon gyártani, és akkor ők jönnek, és hozzák
a technológiát, és akkor én tudom róla, hogy jársz tárgyalni mondjuk Ausztriába, vagy azt hiszem Csehországba is. Igen, és hogy így nekik, most ez tök egy ilyen érdekes kérdés szerintem, hogy nekik ez nem jutott eszükbe addig, amíg nem mentél oda, és próbálod bevezetni ezt a terménykategóriát, vagy élelmiszer kategóriát, mert a dánoknak akkor már ezek szerint régóta eszükbe jutott.
Szóval az upcyclingnak az a csoda, vagy az ilyen gyönyörűsége, hogy nagyon-nagyon sok megoldás létezik már, de ugye mindenki egy valamire fókuszál. Ennek van egyébként oka, mert ugye ezt mondják is, amikor elkezdesz vállalkozni, hogy választ ki azt a fókuszt, ami neked a fókuszod, nem lehet mindent is megoldani, és ezzel egyrészt egyetértek. Viszont ezért van az, hogy mondjuk van egy cég Lengyelországban, aki csak is a kenyér maradékra fókuszál, és arra csinál mindenféle megoldásokat, hogy abból legyenek probiotikus italok, vagy legyen belőle bőrrad, ír, vagy legyen belőle nem tudom milyen magas fehérje tartalma liszt, igen. Vagy van egy olyan cég, aki csak sörtörkölyt alakít át liszté Dániában, tehát ők fókuszálnak egy alapanyagra, egy technológiára. Akkor van olyan cég, aki lehet, hogy több alapanyagra fókuszál, de
háromnál az se több. Igen.
Így van. Nagyon sok upcycled megoldást létrehozó vállalat alapanyagot értékesít. Tehát ő nem tesz túl sokat azért, hogy ezek az alapanyagok amúgy elfogadottá váljanak a fogyasztói szempontból. És akkor vannak
tehát
azok a már...
vonzó kategóriát igazából nem teremt, hanem nagyon
nem,
ipari módon
egy dologba, és az nagyon jó, hogy ezt ők csinálják, mert ők azoknak az alapanyagoknak, technológiáknak a szakértői.
Igen.
Viszont ahhoz, hogy mondjuk egy lengyel kenyérből készült probiotikus ital bekerüljön a szupermarketek polcaira, az egy nagyon nehéz feladat, mert hogy egy beszerző nem biztos, hogy érti, hogy mi a hozzáadott értéke egy upcycled élelmiszernek, és nem tudja pozícionálni a többi termék mellett, vagy az a termék nem fogja megállni a helyét. Mi is belistázottunk itt szupermarketbe tavaly óta, majd kilistáztam a termékemet, mert nem tudtuk úgy pozícionálni, hogy a fogyasztó értse, hogy mi a hozzáadott értéke a többi mellett. Mi ezért döntöttünk úgy, hogy elkezdünk kategóriát építeni.
Na épp ezt akarom kérdezni, hogy az alapján, amit elmondasz, itt igazából nem is annyira az innováció hiányzik, nem is annyira a gyártási megoldás.
megoldások hiányoznak, még csak nem is a felhasználási érdektelenség hiányzik, hanem olyan, mint azt mondod, hogy hiányzik a marketing mögül.
Hát leginkább azért, mert én emlékszem, nekem az első rendszerem az az volt, hogy amikor meglett a sörtörkő granulánk, akkor már volt valami a kezembe, amivel így lehetett házalni, és akkor én gyártókhoz mentem el, és mondtam azt, hogy figyú, én szeretnék veletek vagy a melléktermékekből valamit csinálni, vagy nektek hozni olyan alapanyagot, ami upcycled. A legtöbb gyártó azt mondta, hogy nincsen arra most kapacitása, hogy úgy fejlesszel, hogy senki nem garantálja neki, hogy utána az a termék a polcokra fog kerülni. Tehát nekünk helyet kellett csinálnunk a polcokon ezeknek a termékeknek. És így egyébként sokkal értelmezhetőbbek. Ugyanúgy megjelennek a saját kategóriájukban.
De hát ez egy edukációs munka.
Ezt akartam kérdezni. De közben pont ezt akartam, hogy mondasz, Júlcsi, hogy miért nem kerülnek simán a krékerek mellé?
De hát bekerül oda is.
Igen.
Tehát megjelenik a kréker mellett, viszont van egy dedikált kategória, ahol ki van emelve, hogy ezekben a termékekben mindegyikben van valami olyan, ami megmentésre került, vagy második életet kapott. És ez a narratíva, ez amúgy igenis segít ezeknek a termékeknek a több ezer másik termék közül valahogy kitűnni.
Hát ez, amit az elején mondott, hogy még az erre nyitott csoportban is 25%, aki kipróbál valami újat. Ha csak szimplán a krékerek mellé rakod, attól már fancy az acskója, valószínűleg nem fogja azt választani, mert választja azt, amit szokott.
Amit szokott. Igen.
Talán igen. Akkor, hogyha el van mondva, hogy ez miért nagyszerűbb annál, amit szoktál, akkor talán könnyebb, de én értem ennek a keservességét.
Igen, viszont én nem tudom, mennyire edukálható a magyar közönség. Mindenki edukálható szerintem, attól függ, hogy milyen információt rakunk elé, csak lássa sokszor.
Meg örülnek, hogy élnek pillanatnyilag. Nem
ja. Szóval, hogy én hiszem azt, hogy egy részt ezek a termékek jó, hogyha ki vannak emelve pont úgy, ahogy 5-10 évvel ezelőtt nem volt még növényi alapú kategória, vagy mi az plant forward kategória sem. Most már van, és az emberek tudják is, hogy hol keressék ezeket, és akkor már oda megy, és akkor ebből kialakult egy szokásuk. Én hiszem azt, hogy ez is lehet, és ami nagyon fontos, hogy itt nem szabad, nem csak a fogyasztói edukáció a lényeg, hanem amúgy az iparági is, és mivel ezeknek a vállalatoknak igenis felelősséget kell vállalni azért, hogy az egész ellátási láncba csökkentsék a pazarlást, ez az upcycling egy tökéletes rendszer erre. Hiszen nem csak az van, hogy új termékek kerülnek a polcra folyton, mert nem csak erre van szükségünk, hanem arra is, hogy mérhetővé válik az, hogy az én krékerem az amúgy mennyi sörtörkölynek adott második életet. Uh-huh. Ezzel mi mennyivel kevesebb alapanyagot használtunk fel, és ezek már beszámolókba is nagyon jól bemutathatóak ezek. Már nem csak hány fát ültettünk el valahol, hanem ez effektíve.
Tehát ugye azt mondod, hogy igazából a cégek, és akkor akár a kereskedők, akár az élelmiszergyártók, azt ha meglennének ezek a számok, akkor az nekik egy ilyen plusz lenne.
Persze.
Beszámoló szinten.
Persze.
De plusz lenne, tehát hogy én valahogy azt érzem, hogy a nap végén, igen, szóval a nap végén igazából mindig azt számít, hogy amúgy én ezekből a csodálatos attitűdökből hogyan realizálom aztán a profitot, tehát mennyi terméket adok el, per mennyivel lesz nekem olcsóbb az előállítás.
Igen.
Igen.
Egyébként ezeknek az előállítása olcsóbb lenne?
Nem feltétlenül.
Tehát az
van, aminél igen, mint mondjuk ez a kakaó összehasonlításos igen. helyzet, ott igen, de ugyanaz a liszt lehet, hogy abban a magas fehérjetartalmú és rostartalmú tésztában, ott pont nem. Aha. De ugye aztán a végén azt kell nézni, hogy azt a tésztát viszont egy olyan tésztával hasonlítanád össze a polcon, ami amúgy is magas fehérjetartalmú, annak az árkategóriája is más, mint mondjuk egy 4 tojásos, nem tudom, fodros kockának. Szóval, hogy szerintem ez mindig attól függ, hogy mivel melyik kategóriába kerül a végén a termék. Ugye nagyon sokszor megkérdezik tőlünk, jó, és akkor igazából az upcycle termékek az mind csak a prémium kategóriába fog kerülni, és ez nem igaz. Uh-huh. Tehát a mi krékerünk 100 grammos, és kerül 890 forintba bruttó. Tehát szeretném megnézni, hogy a másik 50 grammos, nem tudom milyen ropogtatni való, mennyibe kerül. Tehát, hogy azért ezek a termékek most már tudnak
versenyképesek lenni
árban is, ha nem azok, vagy valamiért mégis drágábbak, akkor azt meg nem szabad elfelejteni, hogy az egy mérethatékonysági kérdés ezeknél a gyártóknál többnyire, hiszen mi még kisebb vállalkozások vagyunk. Amint én, és ezért szerintem ezt elmondtam tavaly is, és most is elmondom, alig várom, hogy majd a nagy reggeliző pehely gyártó is megkeresse minket, hogy a sörtörkőből akar mindenféle szeleteket, granulákat, akármit gyártani, és legyen tőlem legyen elérhetőbb áron ilyen termék. még a polcon, mert nekem a célom az az, hogy ezek az alapanyagok megjelenjenek az emberek tudatában. Úgy, ahogy ha elegendő marketinget kap egy pisztáciával és nem tudom mivel töltött csokoládé, és azért sorba tudnak állni az emberek, akkor majd
a Dubaj?
Tudja
például... Igen, mindenhol a pisztácia van például, tehát most ez annyira felnyomta a pisztáciát, hogy már mindenhol ezt látom.
És ez amúgy hatással van a pisztáciállátási láncra is, tehát azért nézzük majd meg, hogy hogyan megy fel a pisztáciának
az ára. Hát a pisztáciát egy országon van, tehát Amerikánból Kaliforniában, mi le van égve.
Igen,
konkrétan teljesen, tehát hogy így vége.
Meg hogy nézzük meg egyébként az ilyen pisztáciatartalmú termékeknek a pisztáciatartalmát.
Ja,
kettőszer. Mitől olyan zöld, és mennyi cukrot eszünk meg vele tulajdonképpen.
Hát igen, ez a marcipán ízű pisztácia. Ez
engem Dalmadi Júlcsi jobban érdekel egyen, mint a pisztácia, és azt nagyon szeretném megtudni tőled, hogy akkor benned egy ilyen világjobbító hívvel igazából a te célod az az, hogy az emberiség felfogja végre, hogy az újra hasznosított, értéknövelő újrahasznosítással előállított élelmiszer lehet a jövőnk záloga, és mit bánom én, hogy abból én csinálok üzletet, vagy más, de legyen és értsük meg.
Igen,
vagy azt gondolod, hogy ebbe neked van üzleti potenciál, és azt mondod, hogy már pedig én ezt megértettem, felfogtam, én meg akarom csinálni a saját termékeimet, és szeretném, hogy a Dalmadi Júcs D.J. márka jelzésű termékek hasítsanak, és lenyomd a Coca-Colát, érted? Mert a D.J. az igazi jövő.
Nekünk az üzleti modellünkben nem csak a saját termékeink értékesítése van, és egyébként ez 2024-ben kicsit át is billent már, tehát mi egy...
Tehát az innovációból profitálsz? Igazából?
Igen, alapvetően igen. Szóval ez mindig is ez volt a cél, csak nem biztos, hogy annyira jól tudtam artikulálni az elején, és annak örülök, hogy azzal, hogy kategóriát teremtettünk most Csehországba, azzal most már van egy ilyen kézenfogható dolog, ahol meg tudom mutatni, hogy nem csak az én termékeim vannak ebbe a kategóriába benne, hanem más gyártóknak is benne vannak a termékei, aki ugyanezzel a koncepcióval készített valamit, és hogy igazából én csak azt szeretném elérni, és természetesen a financiális fenntarthatóság az az én vállalkozásomban is fontos, mert így fogunk tudni építkezni, meg tehát a fenntarthatóságnak ez is egy része. De igen, szóval a mi feladatunk, vagy amit én szeretnék elérni, az, hogy igen, nekünk van egy márkánk, az mindig is lesznek termékeink, azokat szeretném elérni, hogy fent tudják tartani magukat, tehát ki tudja termelni az arra szükséges erőforrásokat, viszont a mi tevékenységünk az arról szól, hogy mi más az ellátási láncban szereplő cégeknek segítünk abban, hogy az upcycling nekik hol tud segíteni. Tehát legyen ez egy kategória, mert azzal ő új fogyasztókat fog tudni elérni, egy újabb generációt fog tudni elérni, azért, mert ő be tud számolni arról, hogy mennyit csökkentett a pazarlás, vagy más gyártóknak segítünk abban, mint más magyar márkáknak is tettük, hogy hogyan tudja a saját portfólióját ilyen termékekkel bővíteni. Uh-huh. Ezzel egyébként van olyan cég, akinek elértük azt, hogy ez volt az első terméke, ami exportpiacra került.
Tényleg?
Igen, szóval, hogy ebben nagyon-nagyon sok gazdasági előny is van most, mert hogyan akarsz kitűnni, nem tudom hányadik mártogatós, vagy keksz, vagy akármiként a polcon, hogyha nem az, hogy van valami
extra.
És persze ne felejtsd, mindegyiknek finomnak kell lennie, mert lehet, hogy egyszer levesz a polcról a fogyasztó, de hogyha amúgy nem ízlik neki, vagy ez nem passzol az ő elképzelésébe, akkor nem fogja többször levenni. Tehát, hogy az még mindig az elsődleges faktor, aztán utána persze az ár is egy faktor, az elérhetőség egy faktor. Mindegy, szóval az Transfood Mission, ami ugye a vállalkozásunk neve, azzal foglalkozik, hogy ezt az upcycling piacot növelje. Egyébként nemrég volt erről egy webinárunk is, egy nemzetközi webinárunk, ahol mi elmondtuk, hogy szerintünk ez a keretrendszer az, ami segíteni tud az upcycled márkáknak, alapanyagoknak a piacra törésben, és ezért dolgozunk mi más külföldi cégekkel is, hogy az ő alapanyaguk be tudjon kerülni gyártásokba, vagy aztán az ő technológiájuk át tudjon kerülni más régiókba is, hogy aztán ott is lehessen a helyi száraz kenyérből probiotikus italokat készíteni. Szóval milyen matchmakerök is vagyunk igazából.
Igen, szerintem ez egy ilyen nagyon, azért is kérdezem ezt, mert nyilván én a design oldaláról találkozom az újrahasznosítással, és ott is valahogy mindig megreked egy kisebb szinten, tehát hogy ebből nem lehet ilyen iszonyú nagy volumeneket elérni, pusztán azért, mert az esetek túlnyomó többségében az én területem ugye ezek kézműves cuccok, mert nem kiszámítható a nyersanyag. Mert ahhoz, hogy mondjuk azt mondod, hogy oké, én bicikli gumiból fogok mostantól táskákat csinálni, hasamra ütök. Ahhoz tudnom kell, hogy milyen mennyiségű, hogy tisztítom, arra fejlesztenem kell a gépeket, a nem tudom miket, tehát hogy közben abban, amit te csinálsz, valahogy úgy nagyon tetszik az, hogy egyel korábbról indítja, tudod? Tehát, hogy nem abban gondolkodunk, csak hogy ebből a végtermék előállítása, amit én aztán, nyilván nem összehasonlítható az élmiszeripar meg a design, tehát, hogy így, de hogy közben meg tényleg, vagy mindig én is azt gondolom, hogy egy ilyen zöld célt valahogy tök jó lenne onnan megfogni, hogy új anyagokat fejlesztek, hogy olyan kémiai összetevőket találok, ami egyébként markánsan alapjában változtatja meg a hétköznapjainkat, és nem csak a díszítést. Tudod, igen. És akkor ez közben magán izgés,
hogy
ezt
ami csinálni. Biztos, hogy, és amit szerintem én a legjobban élvezek így a munkámban, az az, hogy találj valami olyan felhasználási lehetőséget valaminek, amit még korábban nem biztos, hogy használtak. Tehát például, hogy így érthetővé tegyük, van a gyümölcs és zöldséglégyártás, abból nagyon-nagyon sok rost keletkezik. Ezek zseniális alapanyagok mindenféle különböző élelmiszerbe. Ahhoz, hogy ezek viszont jól felhasználhatóvá váljanak, ahhoz le kell őket szárítani. Nekünk van most egy új fejlesztésünk prototípus fázisban, amiben nagyon kellene a répának meg a céklának a rostja, viszont mi még nem termelünk annyit ebből a termékből, hogy megérje azt a szárítógépet bekapcsolni. Tehát mi az én feladatom, hogy én megtaláljam azokat a gyártókat, akiknek ez az alapanyag amúgy érdekes lehet a saját feldolgozásába. Úgyhogy ez most egy ilyen
felhívás keringőre.
És bárki, aki szeretne szárított répacékla, nem tudom, gyümölcs rostokat, és szeretne azokból termékeket készíteni, és mi segítünk abba, hogy az ő gyártásába ez hogyan tud beépülni, de nekünk most keresletet kell teremtenünk arra az alapanyagra, hogy érdemes legyen ugye bekapcsolni azt a szárított, mert ugye itt jön be megint az a kérdés, hogy vajon arra a nem tudom hány száz kiló instantkására leszárítani nem tudom mennyit, akkor annak a lábnyoma végül lesz tényleg annyival kevesebb, hogy ez elmondható legyen róla, hogy mi tényleg tettünk valamit a környezetünkért. Viszont ezekben az alapanyagokban meg annyi potenciál van, hogy az hihetetlen. Szóval én ezt például nagyon kedvelem, vagy azt, hogy teljesen hát most mondanám, ezt nem szabadna mondani, hogy teljesen véletlenül, nem teljesen véletlenül, de amikor a kategóriát építettük Csehországba, ott elvileg nekünk csak már meglévő termékeket kellett felkutatnunk a cseh piacon, meg ajánlani, hogy miket lehetnék belistázni az első körben. Viszont, mivel együtt dolgozunk a beszerzőkkel, ezért nekem fontos az, hogy tudjam, hogy nekik amúgy milyen igényeik vannak, ők milyen termékeket keresnek, mert értelemszerűen megpróbálok akkor én is olyan termékeket találni, ami upcycled is ráadásul az igényét válaszolja meg, mert akkor az egy win-win mind a kettőnek hamarabb fog bekerülni. És akkor ott felmerül.
Most arra gondolsz, hogy desszertet keres, vagy reggeliző pejhet, vagy gyümölcslevet.
Vagy elmondja, hogy ő granulát nem fog már belistázni, hiába hozok neki, mert hogy annyi granula van a polcon, hogy
és senki nem viszi.
Igen. Tehát, hogy ezek nagyon fontos információk ugye piacilag, és akkor ott a fagyasztott élelmiszerekért felelős kategória menedzser mondta, hogy hát ő egyébként most éppen szeretne saját márkás magas fehérje tartalmú jégkrémet. Mondom, zseniális, és akkor mivel kísérleteztek? Mi az a fehérjét hozzáadó alapanyag, amivel kísérleteztek? És legtöbbször ez a tejsavó, ami egyébként bizonyos esetekben upcycled termék vagy alapanyagként is felfogható, csak hát a tejsavó fehérjét azt most már inkább így iparilag is gyártják. Szóval, hogy ez egy ilyen...
Istenem, szürke zónak,
csodálja. Viszont van egy csomó olyan melléktermék, ami hasonló funkciókat lát el, és amúgy nem fog változtatni az ízen, a textúrán, stb. És akkor így került bele az egyik magyar gyártónak a tökmag lisztje a cseh jégkrémekbe, mert hogy tök jó lett belőle. És utána nem lett tökmag íze a jégkrémnek, mert mindegyik olyan íze lett, hogy csokoládé, meg vanília, meg sósmogyoró, mint ahogy amit mint amúgy is szerettek volna.
Kell, igen?
De hogy más alapanyagot raktunk bele, és annak például ott volt egy gazdasági előnye is, mert hogy alapvetően az az alapanyag olcsóbb volt, mint hogyha csak fullra a teljesen volt.
Rájöttem, hogy az a nehéz, hogy neked egyszerre célod az, hogy láthatatlan maradjon az upcycling ebben a történetben. Tehát, hogy ez ízen érződjön, csak kiváltom az X%-át is ezzel gazdaságilag, világszempontból. Meg az is, hogy egyébként kommunikálva legyen, hogy megtámogasd a kategóriát, igen, és ez egy ilyen nagyon nehéz.
Hát tőlem lehet látható, legyen hangosan látható a csomagoláson a hozzávalók között, mert amint a fogyasztó látja a hozzávalók között ezeket az alapanyagokat, lehet, hogy ő is elkezdi otthon használni. Mert hogy ez van, hogy nem tudom...
De gondolom, az egyébként nem azzal van kommunikálva, hogy egyébként ebben több magliszt van.
nem direktben ez van ráírva az elején, de rajta van, hogy ez egy upcycle termék, és ott van az összetevő listán, rendesen van megfogalmazva.
Mondjuk ebben látok egy kis veszélyt, mondjuk a mostani nagy greenwashing mellett, hogy van benne, nem tudom, 0,1% tök maglisz valami, bent törül is, hogy ráírja, hogy upcycle, de termék.
Nagyon fontos, hogy nem, tehát, hogy akkor írhatja rá, ugye vannak most már ilyen standardok, és most már a globálisan elérhetőek egyébként ezek a kis, amit rá is lehet aztán rakni majd a csomagolásra, hogy hívják ezeket?
Címke.
Minőségbiztosítás.
De címkének hívjuk itthon ezt igen. A label.
És pont a webinárunkon egyébként ennek a vezetője is beszélt arról, hogy hogyan néz ki ez a piac így globálisan. És a lényeg az, hogy akkor mondhatod el egy termékről, hogy upcycled, ha minimum 10%-a az alapanyagoknak az upcycled alapanyag. Hogyha csak 0,01%-a vagy akkor ilyesmi, akkor csak azt mondhatod, hogy felhasznál ilyen alapanyagot, de akkor nem...
Nem, tehát nem reklámozhatod ezzel, nem. Mint hogy újrahasznosított a csomagolás.
Mennyire népszerű a lakossági, tehát ugye a fogyasztóik szempontból, hogy valami újrahasznosított? Tehát ez inkább pozitív előjel? Vagy inkább bizonytalanságot kelt egyelőre?
Itt ismét el kell mondanom, hogy nem azért fogja megvenni soha a fogyasztó a terméket, mert upcycled, a fogyasztó azért fogja megvenni a terméket, mert éppen egy olyan terméket keres.
És finom.
De utána az hozzáadott érték, igen, hogyha látja, hogy egyébként az upcycled. És így globálisan, most szeretném pontos számot mondani, mert mindig benne van a prezentációnkban, de 62%-a a fogyasztóknak az fizetne többet egyébként ilyen termékekért. Ez az, amit ugye elmond.
Hiszem, ha látom mi.
De hogy alapvetően ezek még mindig pozitívumok, de persze én még a mai napig találkozom olyannal, aki így megijed attól, mert hogy milyen alapanyagokat használunk, mindig azt mondom, minden egyes élelmiszernél, ha tudná, hogy mi van más élelmiszerben, hát, attól nem ijed meg, szóval.
Hát nagyon durva, igen.
Ja,
de pont emiatt ez egy tök érdekes kérdés, hogy te ezzel, ebből azt mondod, hogy látod a jövőt, hogy mondjuk egy 20-30 év múlva mit fogunk enni, vagy mit nem fogunk enni.
Hát amit nem fogunk enni, az azok a dolgok, amire már nem lesz elérhető. És hogy szerintem pont ez a, ugye a kakaó meg a kávé ellátási lánc, azért én nem tudom, hogy az emberek felfogják-e, hogy ezek mind olyan alapanyagok, ami idővel már nem lesz termeszthető.
Én tudom, hogy nem fogják fel, tehát hogy azért a 90%-uk nem fogják fel, mert annyira távol van.
Persze.
Hogy ez, ezzel
jó,
nem
hát
foglalkozunk.
Rohadt drága a kávé, de kávé van, a kávé lesz, hát kávé nélkül nem indulok el
reggel, drága érted, kávé, ez az attitűd. Bocsánat, hogy beszélt, nagyon drága a kávé, de még mindig ott van, hogy nem 10 kiló kávét veszel, hanem mindig kicsit veszel, fél kiló, vagy a Nespresso kávé kapszula is még mindig csak egy gram, vagy nem tudom, és ez nem annyira drága az a pár száz forint, amit naponta elhasználok. Pedig belgondolunk, hogy amúgy mennyire drága. Na hát igen.
Hát ezért de... mondtam, hogy az emberek szintjén csak odaigyenek meg, hogy jó, hát egyre drágább, de hát az nem merül fel, hogy majd egyszer csak nem lesz.
És lehet, hogy amúgy 20-30 éven belül még mindig lesz. Az ára az ennél sokkal magasabb lesz, tehát valószínűleg annyit fog érezni a fogyasztó, hogy már nem biztos, hogy megengedheti magának.
De akkor már nem az upcycled cucc lesz a luxus kategória.
Nem. Akkor
hanem a klasszik.
Alapanyagok. Igen. A másik, ami megint csak kérdés az, hogy mennyire nézik meg a fogyasztók az összetevő listákat, meg fog változni az összetétele termékeknek. Mint ahogy ez már most is látjuk, hogy azok a termékek, ami mondjuk az említett pisztácia van, nagyon változó, hogy mennyi a pisztácia tartalma azoknak a termékeknek, és mi az a másik olcsóbb alapanyag, amivel meg lehet tölteni, és aztán üres kalóriákat belerakni ezekbe a termékekbe. Szóval szerintem lesz egy ilyen rész, hogy továbbra is fog kelleni vagy lesznek olyan termékek a polcokon, amik üres kalóriákat fognak értékesíteni, de egyre több olyan termék is lesz, ami meg kifejezetten figyel arra, hogy oké, a minél lehető legkevesebb alapanyagból a legnagyobb és legkomplexebb termékeket hozza létre. Én nem hiszek egyébként abban, hogy majd mindenféle bogyókat fogunk enni, vagy hogy ilyen csak iható és egy étkezés egy iható dologban lesz, mert szerintem az étkezés maga az egy nagyon fontos szociális tevékenységünk is, és hogy az evés az nem csak arról szól, hogy tápanyagokat juttassunk a szervezetünkbe, hanem hogy azt valaki kell, elfogyasszuk, vagy valamilyen formában, egy élmény keretében, szóval, hogy szerintem azért nem...
Úgynevezett élet.
Igen, én nem látom azt a nagyon...
De sokszor használod ezt a gasztroélmény kifejezést, igen.
Nagyon fontos. Ugye az élelmiszerek elérhetősége szempontjából, ezt szerintem már többször is elmondtam, hogy ugye három faktor van. Az egyik a fizikai elérhetősége a termékeknek, tehát hogy lehet, hogy van olyan ember Magyarországon, aki nem is tud upcycled élelmiszert fogyasztani, mert nem jut el hozzá, nem lesz a sarki közértben, stb. Aztán van ugye nagy a megfizethetősége a termékeknek, hogy megengedheti-e a saját pénztárcája, hogy ilyen termékeket vásároljon, vagy hogy tudja, hogy megengedheti magának. Igen, és akkor a harmadik pedig az elfogadottsága az élelmiszereknek, mert hogy nagyon nagy hatással van ránk a társadalmunk, vagy ahol szocializálódunk, hogy mi mit tartunk finom, jó és tápláló élelmiszernek.
Erre most lecsapnék, ha már itt júniusban beszélgetünk, amire mondtad, hogy ez kifejezetten az upcycling élelmiszer hónapja.
Így van.
Tudsz mondani egy védőbeszédet amellett, hogy én nem akarok szemetet enni? Tehát, hogy van az emberek agyába, és itt csatlakoznék rá arra, amit mondtál, egy ilyen, hogy jó, de hát az újrahasznosított kaj, az biztos a szemétből csinálunk, és akkor ez lenne a jövő, hogy majd szakadt emberhordák szemetet esznek, és ez ennek az előjel. Tehát, hogy el tudjuk mondani a hallgatóknak, hogy itt nem erről van szó, sőt, talán az üres kalóriák nagyobb szemét, mint ez, amit mi
ennek van. Szóval szerintem a szemét fogalmát kellene először így beszélnünk, hogy szóval mi is a szemét, és akkor nézzük. Én legszívesebben így bevásárolnék valakivel így párhuzamosan, hogy mikor pakolunk a kosarunkba, és akkor hasonlítsuk össze utána a termékeket, mind az ára, mint a tápértéke, mint minden szempontjából, mert szerintem a szezonális vásárlás például az sokkal olcsóbb, mint az, hogy én minden télen is paradicsomot szeretnék enni. Na mindegy, legalábbis friss formájában. Szóval nagyon fontos, hogy mi, hogyan definiáljuk a szemetet. Mi soha nem olyan alapanyagot használunk fel, ami amúgy szemét, hanem arra a sorsra jutna, hogyha nem foglalkoznánk velük. Így van, tehát hogy mi, én nem szemétnek hívom ezeket, ezek alapanyagok. Uh-huh. Ezek tápértékkel, minden funkcióval rendelkező alapanyagok. Egyszerűen csak nem a tradicionális úton kerülnek az ellátási láncba, hanem valakinek a melléktermékeként. Uh-huh. És igen, ezt egyébként szóval, hogy mi alapanyagokkal dolgozunk, ami amúgy kidobásra kerülne, ha mi nem csinálunk vele valamit, mi nem foglalkozunk olyan dolgokkal, ami már élelmiszerbiztonságilag nem megfelelő, nem a kukából szedünk ki semmit, és tulajdonképpen ennyi. Úgyhogy nézzük meg a többi alapanyagot, ami belekerül, aminek a nevét se tudják, vagy amit nem is érti, hogy mi. Hát ezeket legalább rá lehet így írni, hogy sör, törkölj, ami a maláta maradéka. Igen, sokkal értelmesebb.
Hogy ne legyen belőle szemét, mert igen, most még nem az.
Így van.
Na, igen, de muszáj játszanunk, igen, mert hogy igen, azért is vagyunk itt, és a műsorunk végéhez közeledünk lassan. Van egy zöld lottó nevű játékunk, és arra kérnénk téged, Júlcs, hogy ebből a kis üvegbúrából húz ki egyesével három darab kifejezést, és az első mondat, ami eszedbe jut róla, majd mutasd be a kamerába, kérlek, amit fel fogsz olvasni.
Fuha.
Hát Júlcs elsápadt.
Nem tudom. Jó, hát akkor kezdem a Greenpeace-szel. Mi jut erről eszembe? Az a baj, hogy a zöld borsó. Sajnálom, ez a játék része.
Így, teljesen jó.
Nagyon fontos a munkájuk, meg minden.
De a zöld borsó.
Az egészséges zöld borsó.
Ezt még hogy meg fogják majd támadni páron. Tehát nagy hatalmak.
A zöld borsó.
Hát ez kellene amúgy. Már azon a mindenre csak a zöld borsó. Egyébként most a magas ágyásomban már ott növekednek a kis zöld borsók. Na de a nagyhatalmakról.
Milyen érzéseket váltanak ki belőled?
Én igazából csak azt szeretném, hogy tudod, ez a létezni, hagyni, ez szerintem nagyon fontos lenne. Szóval, hogy ne az a megakadályozás, meg mindennek a hátráltatása legyen, hanem inkább az, hogy nézzük meg, hogy valami működik-e, és aztán, ha nem működik, akkor nem működik, ha működik, akkor meg ahhoz alakítsuk a rendszereket.
De nem haragszol rájuk? Benned van bármilyen szinten dű, vagy nem?
Én elfáradtam abban, hogy haragudjak. Sajnos, nem sajnos, szerintem bizonyos dolgokat elkezdtem ignorálni, mert úgy tudok lendülettel tovább menni, hogyha azzal foglalkozom, amire van ráhatásom. Sajnos annak helyzetek, amiben úgy érzem, hogy viszonylag kevés van. És az utazás... Szóval ezt direkt ezért hajtom a végére. Szerintem az utazás az nagyon jól reprezentálja ezt a kíváncsiságra való igényt, amit szeretnék mondani, mert hogy egyébként az élelmiszer ebből a szempontból egy csodálatos dolog, mert lehet úgy is utazni, hogy nem hagyjuk el a saját konyhánkat, a saját városunkat, stb. Csak azzal, hogy elkezdünk kulináris utazásokat, és akkor elkezdünk kísérletezni új fűszerekkel, új alapanyagokkal, új bármivel. És hogy szerintem így ebből a szempontból az élelmiszer tud egy ilyen portál lenni valami olyanhoz, amihez lehet, hogy nem biztos, hogy valaha eljutunk életünkbe. És hogy ezért szerintem ez így tök jól összeköthető azzal, amit én szerintem minden szempontból nagyon fontos. Legyünk kíváncsiak másnak a véleményére, másnak a gondolataira, más alapanyagokra, kultúrákra, és aztán utána formáljunk véleményt róluk, amikor már megkóstoltuk azokat, vagy volt vele valamilyen élményünk, és akkor lehet véleményt formálni, anélkül nem.
Fúj, úgyhogy nagyon szép égszó volt, nagyon örülünk, hogy itt voltál velünk, csodálatos, amit csinálsz, és amit ez az egész kategória képvisel, és én nagyon szerettem a Second Taste termékeit, szóval érdemes kipróbálni őket.
Vendégünk a Dalmadi Júlia volt, a Second Taste dizájnere, élelmiszer innovátor. Ne feledjék, az üzenet szerintem az volt, hogy legyünk nyitottak, próbáljunk ki új termékeket. Ne felejtsék el a játék felhívást, hogyha van ötletük erre az értéknövelő újrahasznosítás magyar, de jól használható kifejezésére, akkor ne legyenek restek, és a YouTube csatornán ez alatt, a videó alatt dobálják be az ötleteket. És hát nem csak ezért érdemes nézni a Klubrádió YouTube csatornáját, ahol már az Ember a Földön is megtalálják, hanem azért is, hogy Jócsit láthassák is.
Ha megtalálták, iratkozzanak fel, és keressék hétfőnként az Ember a Földön legújabb adását, mert hogy minden a műsor végén készülünk egy kis videóval, Kata.
Igen, legyen az, ahol vicces, szórakoztató és abszolút gyerekbarát, sőt, kifejezetten gyerekeknek szánt tartalmakkal kedveskedünk a jövő Klubrádió hallgatóinak.
Bizony, szóval tartsanak velünk ott is, jövő csütörtökön pedig itt a Klubrádióban 14 órától várjuk Önöket újra. A viszontlátásra, viszonthallásra.
Addig is minden jót!